ember gyanús.
Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátráztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Ütközünk! A Kossuth Rádió vita műsora.
Gőzerővel zajlik a parlamenti munka. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, amely tartalmazza többek közt Súlyog Tamás államfői mandátumának megszűnését. Az országgyűlés sürgősséggel már a mai napon elkezdi tárgyalni az alaptörvény 17. módosítását, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre javaslatot tett a kormány nevében. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Deák Dániel politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
Napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Érdekes volt a parlamenti ülésnap, már csak a kormányváltás óta először azért is, mert ezen Magyar Péter nem szólalt fel. Változott-e bármi az országgyűlés hangulatában, hogyha lehet így kezdeni ezt az adást?
Igen, eddig megszokhattuk, hogy Magyar Péter a vitanap előtt egy ilyen nagyjából egy órás beszédet tart, és akkor ott elég élesen szokta kritizálni hogy a Fidesznek a képviselőit, és sokszor odafordul, és akkor személyesen próbál beléjük kötni, üzenni nekik, vagy akár fenyegetni őket. Most ez elmaradt, most Vitézi Dávidnak volt egy miniszteri felszólalása, ő sokkal inkább egy ilyen szakpolitikai képet vett föl, nem nagyon volt támadó jellegű. Az uniós források kapcsán megfogalmazott ugyan kritikát az előző kormánnyal szemben, de nem volt azért annyira indulatos, heves, és hát hogy is fogalmazzak, támadó jellegű egyébként az ő felszólalása. És hát értelemszerűen ezt követően megindult a szokásos parlamenti vita, de hát egy higgadtabb, visszafogottabb parlamenti vita volt. Nem volt az, amit sok esetben a miniszterelnöktől is láthatunk, aki bekiabál a fideszes képviselők felszólalása közben. Volt ugye arra példa, hogy oda is ment Gulyás Gergelyhez, tehát most más típusú volt így a parlamenti légkör. Ruf Bálint volt ugye az, aki azért hozta azt a stílus, vagy azt a kommunikációs technikát, amit Magyar Péter szokott alkalmazni. Ő volt az, aki ott elég élesen hát odaszólt a fideszes képviselőknek, és azzal indokolta ezeket az alaptörvény módosításokat, hogy hát a választóknak ez az elvárás, és ezt erre kaptak ők szerint a felhatalmazást a választás alkalmával, de ettől függetlenül azért egy jóval visszafogottabb parlamenti napot láthatunk Magyar Péter nélkül, aki ugye bejelentkezett Isztambulból. Ugye ma kezdődik a NATO csúcs, tehát tegnap ő igazából egy magánprogramon vett részt, és akkor kirándult Isztambulban. Láttuk, hogy most egy szobrot látogatott meg, tegnap majd néztem a mecseteket, nézett, és nézte, hogy Isztambul milyen szép város. Én mindenkinek ajánlom, és voltam még tavaly Isztambulban, tényleg egy izgalmas kiránduló célpont. Ugye Magyar Péter, aki azt mondta még az RT-nek adott interjújában, első miniszterelnöki interjújában, hogy nem lesz itt nyaralás, meg hogy a kormány dolgozni fog egész nyáron. Tegnap Isztambulban kirándult, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap pedig a Török-tengerparton fog majd nyaralni.
Ez nagyon fontos, amit mond, mert hogyha hétvégén valaki figyelemmel követte a miniszterelnöknek a Facebook oldalát, ott először megjelent egy olyan hangvételű poszt, amelyben hát azt szemléltette, hogy ő a csúcson, mint miniszterelnök mennyire magányos és mennyire egyedül van, majd két óra hossza elteltével, miután számtalan komment érkezett annak kapcsán, hogy ő nincs egyedül, vagy hogy éppen pihennie kellene, két óra hosszára megjelent a következő miniszterelnöki poszt, ahol viszont bejelentette ezt, amit ön is mondott, hogy annak ellenére, hogy mindenhol hát szabadságstoppot rendelt el, ő mégis négy napot a gyermekeivel fog tölteni. És talán nem is ez az érdekes, mert ez minden magánembernek jár, sőt. Én úgy gondolom, hogy valamilyen rend szerint csak kellene járni azoknak a dolgozóknak is, akik eddig végig dolgozták az évet. De talán sokkal fontosabb volt az, hogy ő hangsúlyozta, hogy ezt a 4 napot is azzal fogja tölteni, hogy dolgozni fog. Hát amikor ugyanezt Orbán Viktor miniszterelnök tette, akkor ezért őt kikezdte a sajtó.
Igen, tehát szeretném is leszögezni, hogy mindenkinek joga van a pihenéshez, a nyaraláshoz, meg azzal, hogy a családjával elmenjen egy tengerparti helyszínre, tehát egy miniszterelnöknek is tényleg nem csak egyébként joga van hozzá, hanem ezt csinálni is kell, tehát ahhoz, hogy normálisan tudjon dolgozni, normálisan tudja képviselni az országot, és normálisan tudja ellátni a miniszterelnöki feladatait, kell a kikapcsolódás, tehát ez hozzátartozik a mentális egészséghez, nem is ezzel van a probléma, hanem ugye az önellentmondás, illetve a kettős mérce, hiszen az önellentmondás az abban van, hogy hát Magyar Péter ugye ezt ilyen népszerű módon bejelentette, hogy ők egész nyáron dolgozni fognak, itt nem megy senki sem szabadságra, most mégis szabadságra megy, tehát van egy ilyen jellegű önellentmondás. A másik pedig az, hogy amikor Orbán Viktor ment miniszterelnökként nyaralni, hát mind Magyar Péter, mind egyébként a Tisza közeli sajtó kifejezetten élesen és erőszakosan támadta Orbán Viktor, tehát emlékszem rá, hogy még a Kormányinfón is az volt a kérdés, a 444-nek a munkatársa 5 percen keresztül ezt kérdezte Gulyás Gergelytől, hogy a miniszterelnök, ha szabadságon van, akkor miért dolgozik, akkor miért posztol, akkor miért mennek oda a munkatársai, és akkor ugye az volt a válasz, hogy hát, hogy szabadság alatt is dolgozhat egy miniszterelnök, ez nem mi a kivetni való. Úgyhogy egyébként most maga Magyar Péter is bejelentette, hogy a szabadság alatt is majd a kormányüléseket felügyeli meg tájékoztatásként, tehát dolgozik ő is a szabadság alatt. Mégis most úgy tűnik, hogy azok a sajtótermékek, akik ezért kritizálták Orbán Viktort, azok most hallgatnak, és nekik ezzel semmi problémájuk nincsen. Tehát ez az, ami ebben a kérdésben egyébként érdekes, és politikai szempontból kérdéseket vesz föl.
Ugye a kettős mérce az még egy csomó mindenben tetten érhető, talán a műsorban többször fogunk ilyen kettős mércékről beszélgetni, de hogyha már azt mondtuk, hogy kicsit visszafogottabb volt a hangnem a parlamentben, akkor ugyanezt a kommunikációra, annak professzionalitására is mondhatjuk, és itt gondolok arra, hogy bár kifogásolható Magyar Péter stílusa, egy biztos, hogy egy nagyon erőteljes és nagyon jó kommunikátor. Hát ugyanezt láttuk-e Ruf Bálinttól is?
Igen, Ruf Bálint stílusban ugyanazt próbálta hozni, de kommunikációs képességei neki jóval szerényebbek, tehát nem lehetett érteni szó szerint, hogy mit akar pontosan mondani, nehezen tudja magát kifejezni. Nem véletlen egyébként, hogy még az első felszólalásában még pár héttel ezelőtt elmondta, hogy ő kevesebbet is fog kommunikálni, és nem is ő tartja a kormányinfókat, tehát hogy véletlen ezért van 3 kormányszóvivő, hogy ne a miniszterelnökséget vezető miniszternek kelljen kiállni, és akkor beszélni, mert látszik, hogy Ruf Bálint erre nem alkalmas, ezért van 3 kormányszóvivő, akik ugye helyettes államtitkári minőségben kommunikálnak és mondják a legfrissebb információkat a kormánynak a döntéseiről. És hát összességében azért látszott is, hogy a tisztás képviselők, vagy akár egyéb államtitkárok, vagy miniszterhelyettesek sokkal szerényebb kommunikációs képességgel rendelkeznek, mi bele kell rázódniuk ebbe a munkába, tehát ők gyakorlatilag nem volt korábban politikai tapasztalatuk. Látszik, hogy Vitézi Dávidnak volt, tehát ugye ő volt államtitkár, tehát nem véletlen, hogy ő sokkal rutinosabban kezeli ezeket a szituációkat.
De hát Vitézi Dávid milyen színekbe is szerezte ezt a bizonyos politikai tapasztalatot?
Igen, ugye erre fel is hívta Tuzson Bence a figyelmet, amikor ott pont mögötte állt, és akkor felszólalt, és mondta, hogy hát Vitézi Dávid még 4 évvel ezelőtt neki kampányolt, és akkor pont egyébként a közlekedési beruházások kapcsán közös videót is készített Tuzson Bencével. Ugye ez egy folyamatos kritika Vitézi Dáviddal szemben, hogy egy ilyen szériányba forduló politikát képvisel, vagy álláspontot képvisel, tehát, hogy ő neki biztos vannak nagy ambíciói, és ezért egyébként a lojalitás, vagy a politikai közösséghez való tartozás feladja, tehát könnyen elképzelhető, hogyha úgy alakul, hogy a népszerűsége a Tiszának elkezd csökkenni, Magyar Péternek is mondjuk a népszerűsége lejjebb megy, akkor könnyen elképzelhető, hogy Vitézy Dávid lesz az első, aki kilép egyébként a kormányból.
Itt van az alaptörvény 17. módosítása, és még annak tartalmáról beszélünk, mondhatjuk most már azt, hogy berúgta az országgyűlés ajtaját, hiszen vitáznak róla jelen pillanatban is, amikor ezt a műsort felvesszük. De hogyha megnézzük ezt a folyamatot, ami most elindul, hol van ennek a vége? Mikor lehet egyáltalán ennek az alaptörvény módosításnak vége?
Igen, kifejezetten gyorsan, tehát sürgős eljárásban próbálnak ugye törvényeket tárgyalni a parlamentben. Az alaptörvény módosítás kapcsán is mondta Magyar Péter, hogy neki az a célja, például Sirok Tamás esetében, hogy már nyáron, tehát augusztus 20-ára teljesen új államfia legyen Magyarországnak. Ez azt jelenti, hogy itt júliusban ugye Siók Tamást elmozdítják a hivatalából, tehát ez deklaráltan célkitűzése ennek az alaptörvénymódosításnak, ami ugye érdekes, hogy azt mondja a kormány, hogy itt van érdemi egyeztetés, meg konzultáció a lakossággal. Ugye itt valójában arról volt szó, hogy egy 5 napos lehetőség volt arra, hogy e-maileket írjanak egy címre, és akkor ott mindenki véleményezhette. Mind a mai napig nem tudjuk, hogy ezt kihitelesítette, volt-e közjegyzői hitelesítés, volt-e bármi olyan ellenőrzés, hogy itt valóban megérkeztek ezek az üzenetek, hogy valóban mi volt ezekben a levelekben, tehát hogy érdemi feldolgozás vélhetően nincsen, ez csak egy ilyen pipa, hogy ki van pipába, hogy hát volt egyeztet, és lehetett írni e-maileket egy címre, és akkor 23 000 vagy valahány ember írt e-mailt, ezt mindenki látja, hogy ez nem érdemi társadalmi egyeztetés, egyébként ezt liberális jogvédő szervezetek, Amnesty International is leírta, hogy ez nem számít érdemi társadalmi egyeztetésnek, nem volt meg a politikai vita ezekről a kérdésekről a társadalomban, és hát gyakorlatilag egy önkényes módon azt írják bele ebbe a módosításba, amit Magyar Péter már előzetesen is mondott. Ráadásul ugye itt az is erős kritika, hogy valójában ezeknek a módosításoknak a jelentős része az arról szól, hogy a politikai ellenfelet akarják ellehetetleníteni, tehát a Lex Súlyok is arról szól, hogy a Súlyok Tamást alaptörvénybe ültetett módon elmozdítják a hivatalából, ugye itt van a Lex Orbán, ami az első módosítás volt, ott ugye arról van szó, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök, semmi másról nem szólt, ez senki más nem tiltott el, csak Orbán Viktort. Itt van egy a 12 éves mandátumkorlátozás, ami egyébként szerintem nyugodtan nevezhető Lex Gulyásnak, tehát itt Gulyás Gergely kapcsán látjuk, hogy nagy éles konfliktus van személyes és politikai viszony mellettben is Magyar Péter esetében. Ő például 2030-tól nem lehet már parlamenti képviselő, de alapjában véve mind a Fidesznek, mind a Mi Hazánknak a frakcióját elég nehezen érinti ez az intézkedés. Tehát alaptörvényi szinten hoznak olyan döntéseket, ami semmi másról nem szól, csak a politikai ellenfeleknek a ellehetetlenítéséről. Ezért mondja azt egyébként nem csak a Fideszes Védelmi Informálók vagy jobboldalhoz köthető szereplők, hanem egyébként liberális vagy baloldali véleményformálók, jogászok, ügyvédek, jogvédő szervezetek, hogy bizony ez egy olyan határátlépés, amit korábban a Fidesz sem tett meg. Tehát ugye ilyenkor mindig jön a másik oldalról, Magyar Péter is láttam a Facebook oldalán azt írta, hogy milyen nevetséges, hogy a Fidesz most a demokráciáért és a jogállamért aggódik, miközben ők voltak ugye azok, akiket diktatúra képítésével vádoltak, de például pont Török Gábor írta le azt, hogy ezek olyan lépések, amelyeket most Magyar Péter és a Tisza kétharmados többséggel megtesz, amelyeket még a Fidesz sem tett meg, tehát ez egy olyan határátlépés, amire nem volt még eddig példa. Tehát ez, ami megjelenik ilyenkor kritikaként, és akkor emiatt mondja a Fidesz azt, hogy akkor csütörtökön délután 6 órakor tartanak egy tiltakozást.
Beszélünk arról is, de térjünk kicsit vissza a társadalmi egyeztetéshez, illetve az ezzel kapcsolatos kettős mércéhez. Mert hogyha abból indulunk ki, amit a Tisza párt és Magyar Péter miniszterelnökként azóta is folyamatosan hangsúlyoz, hogy a legnagyobb társadalmi felhatalmazás az, ami mögötte áll, hiszen 3 millió 300 000 ember szavazott a rendszerváltásra, ez a 3.300.000 ember egyben arra is szavazott, hogy ne ugyanaz történjen, mint a Fidesz kormányzás alatt történik. Hát, hogyha most csak megnézzük ezt a társadalmi egyeztetést, a 23.000 véleményező hol van csak a 3.300.000 emberhez képest, és minthogyha ez a 3 milliós tömeg most úgy csöndbe lenne, pedig a társadalmi egyeztetést ők folyamatosan kifogásolták, hogy ez hiányzik. Akkor most?
Hát igen, ugye most én azt látom, tehát ez megjelenik kritikaként is, mert Mi Hazánk részéről, hogy ők hitelesen tudják ezt az álláspontot képviselni. Pont Tolockai László adott hétvégén egy interjút hosszasan, és ott elmondta, hogy amit a Fideszben kritizáltak, tehát mint Fideszt is ellenző ellenzéki párt, úgy szólal meg, tehát amit a Fideszben kritizáltak az elmúlt 16 évben, ők most azt látják, hogy ennek a sokszorosra érkezik a Tisza párt esetében. Tehát a Fideszre is jellemző volt egyébként, hogy mondjuk tágan értelmezi a kétharmad adta lehetőséget, ugye ezt úgy szóltál megfogalmazni, hogy visszaél a kétharmad adta lehetőségekkel, tehát voltak ilyen kritikák a Fidesszel szemben, ezt a Mi Hazánk is számtalan alkalommal megtette, de azt látják, hogy a Fidesz legalább a látszatra adott sok esetben, és azért nem volt ennyire nyílt hatalomgyakorlás sok szempontból. Most a Tisza esetében még erre sincs, tehát még a látszatra sem adnak. Minden politikai céljukat alaptörvénybe ültetve akarnak egyébként minimális, nem lényegi társadalmi egyeztetéssel nélkül végigvinni, és ezt egyáltalán a Mi Hazánk is kritizálja, és Tolockai László is ezt kritikával illette. Ezért is látjuk azt, hogy azért most még Brüsszelben vagy nemzetközi fórumokon azt mondják, hogy meg kell adni az időt az új kormánynak, de azért ezek olyan lépések és olyan intézkedések, amelyek véletlenül azért a nemzetközi fórumoknak a próbáját sem fogja kiállni. Ezért fontos, hogy a Velencei Bizottság itt volt, ugye egyeztetett Sulyog Tamással, egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel. Kérdés, hogy a sürgősségi eljárás mennyire lesz gyors, de én kizártnak tartom, hogy például ezt a jogalkotási módot a Velencei Bizottság úgy értékelje, hogy teljesen rendben van.
De a Velencei Bizottság kapcsán is láthatjuk azt a bizonyos kettős mércét, ugye 3.300.000 ember van Magyarországon, aki azt mondta, hogy hiba volt az, hogy az előző kormányzat a Velencei Bizottság állásfoglalását lesöpörte az asztalról. Most 3.300.000 ember, Magyar Péter logikája szerint mondja azt, hogy ha a Fidesz ezt lesöpörhette, akkor ezt a Tisza is megteheti, tehát egy Velencei Bizottság nem fogja azt megakadályozni, hogy ők elmozdítsák Sulyog Tamás köztársasági elnököt, akire rásütötte azt a Tisza, hogy Orbán bábja.
Igen, amikor először ugye felröppent a hír, hogy a Velencei Bizottság Magyarországra érkezik, akkor össze azok a hírek jelentek meg, hogy Magyar Péter nem fogadja, de mivel itt egy olyan kormányról van szó, melyek a brüsszeli intézményrendszerrel kifejezetten jóban akar lenni, és az uniós forrásoknak azért sok feltétele van, ezért most ugye úgy gondolták, hogy lehet akkor mégiscsak jobb, hogyha a Velencei Bizottságnak a delegációját fogadják, és tárgyalnak, egyeztetnek velük, ugye ez történt meg végül. Ami nagyon fontos, hogy szerintem egyébként a választási eredményben nem ezek a jogállamisági szempontok voltak benne, hanem sokkal inkább gazdasági jellegű szempontok, és hogy a tegnapi parlamenti vitanapra gondolunk vissza, akkor ezek is megjelentek, mert amikor például Takács Péter fideszes, egyébként korábbi egészségügyi államtitkár kérdezett a mostani egészségügyi minisztertől, akkor ott bizony, hát megjelentek olyan ígéretek, amelyek megfogalmazottak a választási kampányban, mint például, hogy a gyógyszereknek az áfája 0%-os lesz. Az egészségügyi miniszter azt válaszolta, hogy nem lesz 0%-os a gyógyszereknek az áfája, kizárólag a vénköteles gyógyszereknek lesz 0%-os az áfája. Miközben Magyar Péter azt mondta, hogy minden gyógyszernek az áfája 0%-os lesz, tehát hogy megjelenek ezek a szociális jellegű ígéreteknek a nem teljesítése. Ott van a családi pótléknak a megduplázása, az sem lesz most megduplázva. Az iskola kezdési támogatásnál is azt látjuk, hogy fele annyi gyereket érint, mint amit a kampányban megígértek. Tehát, hogy valójában ezek lesznek szerintem azok, amelyek majd a választói bizalmat kikezdik. Most még ugye mézesetek vannak, tehát friss kormány 56 napja vannak hivatalban, tehát még nem várható támogatottság csökkenés. Hogyha választók mondjuk ősszel azt látják, hogy hát nem lettek meghozva azok a lépések, intézkedések, amelyeket megígértek a kampányban, és azt mondták, hogy ezek azonnal be lesznek vezetve, akkor bizony az ilyen jellegű kiábrándulás az megindul, és ez társulhat egyébként az ilyen típusú jogállamisági kérdésekhez, mert hogyha azt látják, hogy van egy önkényes kormányzat, amely még az ígéreteit sem teljesíti, akkor bizony az már így együtt csomagban kifejezetten a népszerűséget csökkentő tényező lehet.
Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy Magyar Péter maga is a kettős mércét alkalmazza, hiszen amikor a köztársasági elnök elmozdításáról van szó, akkor a 3.300.000 szavazó az, aki mögött áll, amikor pedig a gyógyszerek áfa csökkentéséről, akkor hirtelen már nem beszél arról, hogy de erre szavazott 3.300.000 ember, de hogy ön is fogalmazott, kérdés az, hogy ezek a mézes hetek meddig fognak tartani. Mennyire fog tudni ezekbe a mézes hetekbe a Fidesz és a KDNP is mondjuk belerondítani azzal, hogy most először történt a kormányváltás óta az, hogy utcára hívja a Fidesz az embereket.
Igen, ugye most megindult a vita arról, hogy ki kell vonulni a parlamentből, részt kell venni a parlamenti munkába. Én is közzétettem egy elemzést azzal kapcsolatosan, hogy hát jelen helyzetben a Fidesz szempontjából nem sok értelme van a parlamenti vitának, hiszen, ahogy az előbb is mondtuk, Magyar Péter tart egy órás beszédet, ott tényleg porig rombolja az önbecsülését a fideszes képviselőknek, és akkor még finoman fogalmaztam, tehát ugye a mafiózókhoz hasonlítja, tömeggyilkos, robbantásos merényleteket elkövető mafiózókhoz. Ezt követően a Fidesznek a frakcióvezetője 5 percben valamit reagálhat, meg a fideszes képviselők 2 percekben vagy 5 percekben felszólalhatnak, de hát azért a teljes, hogyha már ilyen színházi előadáshoz hasonlítjuk, teljes időnek nagyjából 10-20% az, amit ilyenkor reakcióként lehet használni, a többi az mind az ő gyalázásukról szól. Tehát ebben a helyzetben el kell gondolkodni azon, hogy van-e értelme a parlamenti munkának, és hozzá kell tenni, hogy 2015 is már a Fidesz alkalmazott hasonló, tehát amikor az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc felszólalt, akkor kivonultak demonstratíve a fideszes képviselők, és akarnak volt egy ilyen politikai üzenete, hogy mi ebben nem veszünk részt. Ettől függetlenül ott voltak a munkahelyükön, tehát amikor minisztereket kell kérdezni, vitázni kell, akkor ott voltak, csak amikor mondjuk felszólás előre bejelentett beszéd volt, akkor kivonultak. És akkor ezzel már egy ilyen mutatvány, hogy akkor mi ezzel nem értünk egyet. És ezzel kapcsolatosan azt akarom mondani, hogy viszont az fontos szempont, hogy nem a parlamentben fogja megnyerni a következő választást a Fidesz, ahogy a Tisza sem a parlamentben nyerte meg a választást 2026-ban, hanem az utcán, az emberek között különféle politikai cselekvések formájában tudja visszaszerezni a bizalmát a választóknak a jelentős részének. Tehát, hogy ezért jó, hogy mondjuk megindul egy ilyen jellegű utcai aktivizmus vagy utcai politizálás. Ez lesz az első olyan tüntetés, amit a Fidesz hív össze, tehát Orbán Viktor teszi ki a Facebook oldalára, hogy menjetek tüntetni csütörtökön, tehát ugye a Fidesz szervezi ezt a demonstrációt. Nem biztos, hogy sokan lesznek, nyár van, július van, de nem is ez a lényeg, hanem hogy megindul az ilyen jellegű utcai jelenlét a Fidesz esetében. Tehát, hogyha valamit akar kezdeni magával ez a párt, hogyha valamit akar csinálni ősszel, akkor bizony ezt el kell kezdeni, tehát más út nincsen, nem a parlamentben fogja megszólítani a választókat, hanem az utcán.
Ugye fölhívták arra is a figyelmet, hogy ez a hashtag stop önkény jelenjen meg a Fidesz-szel gondolkodóknak a kommunikációjába a közösségi térben, és ezzel kapcsolatban még a jobboldali kommunikációs szakemberektől is kapott egy olyan kritikát a Fidesz, hogy muszáj lenne, hogy a kommunikációjába is megújuljon, ne ezeket a régi sémákat vigye végig. Képes lehet-e ilyen rövid időn belül a Fidesz kommunikációja is megváltozni?
Igen, értelemszerűen most szerintem nem célja a Fidesznek az, hogy új szavazókat szólítson meg. Tehát jelen helyzetben eddig vagy most meglévő szavazótábor kell egyben tartani, őket kell hát gyakorlatilag megszólítani és hozzájuk kell szólni. Ők leszavaztak a Fideszre most április 12-én, tehát tehát számukra ez a kommunikáció jó volt. Tehát őket ezzel a kommunikációs stílusra, vagy eszközrendszerrel meg lehet szólítani, ezt láttuk a választáson, és hozzájuk szól most a Fidesz. Tehát az 56 nappal a választás után irreális elvárás, hogy akkor most itt egy új szavazói réteget megszólítson a Fidesz. Tehát ez most nem egy reális célkitűzés akkor, amikor azt látjuk a felmérésekben, hogy 73%-a Matisznak a támogatottsága. Most az a cél, hogy a Fidesz a szavazótáborának a csökkenését megállítsa, stabilizálja, és akkor majd szerintem egy-két év múlva reálisan elkezdődhet az az időszak, hogy visszaszerezzen szavazókat, mert ugye először úgy indul meg, hogy a kiábrándulás megkezdődik a kormánypártból, ez ugye szépen lassan megy, tehát ez sem egyik napról a másikra, hanem hónapokon keresztül lesz egy lemozsolódás, elérik a mélypontot, és utána majd az lesz a kérdés, hogy a választáshoz közeledve melyik politikai oldal tudja megszólítani azokat a szavazókat, akik középen vannak bizonytalanok, és nem tudják most, hogy éppen kire szavazanak, akkor lesz majd kérdés, hogy milyen új kommunikációs stílus tud képviselni a Fidesz, milyen módon tud egyébként akár a közösségi médiában, vagy a nyilvánosságban megszólalni.
Nagyon örülök, hogy az aktuális közvéleménykutatásoknak az eredményeit behozta, mert korábban is azt láttuk, hogy ez a szekértábor hatás, ez mindig elindul. Mindig hirtelen egyre többen lesznek azok, akik azt állítják, hogy a győztes pártra szavaztak a választások után. Most már látjuk, hogy annyian nem szavazhattak a Tiszára, mint amennyien mondják ezt magukról. De az is biztos, hogy az elmúlt időszakhoz képest ilyen gyors vagy masszív növekedést se láttunk a kormányzó párt irányába. Mennyire játszhat ebben közre az, hogy nagyon agresszív és megfélemlítő a Tiszának a stílusa, a kommunikációja, és burkoltan is az emberek léptennyomon fenyegetésekkel találják szembe magukat.
Igen, tehát azért az egyértelműen látszódik, hogy a Fidesz állítségét a Fidesz szavazóival szemben is kifejezetten a közösségi médiában, de a nyilvánosságban is egy ilyen agresszív testtartás van a tiszás politikusok, vagy a tiszás szimpatizánsok részéről, tehát ezt lehet tapasztalni a nyilvánosságban. Ezért is van, hogyha megnézzük például a Mediának a számait, hogy ugye egy 21%-os Fidesz mutatnak, de van egy 16%-os pártot választani nem tudó, tehát egy ilyen bizonytalan réteg. Ezek egyébként Fidesz szavazók voltak még 3 hónappal ezelőtt, tehát hogy most inkább a fideszes szavazók, a korábbi fideszes szavazók inkább elfordulnak a politikától, úgy vannak most ezt kicsekkolnak, nem nagyon követik az eseményeket, nem akarnak ebbe most beleszólni. Ez egy természetes folyamat egyértelműen, és ami ugye a Tiszának a 73%-a mögött van, az meg a nagyon nagy elvárás, tehát ez eufória, hogy itt minden szuper lesz, minden jó lesz, minden marad, ami eddig jó volt, csak most még több jó intézkedés születik. Ugye ez a addig megvan, amíg nem jön egy csalódás, amikor már az emberek mondjuk látják a pótköltségvetést, vagy látják a jövő évi költségvetést, hogy hát azok a ígéretek, amelyek megfogalmazottak a kampányban, ezek nem fognak megvalósulni, tehát vagy hogyha meg is valósulnak, akkor nem olyan módon, ahogy ezt ígérték a kampányban. Hogyha van egy ilyen kiábrándulás, akkor indulhat meg egyébként a Tisza pártnak a csökkenése. Ezt tudják nagyon jól a tiszások is, tehát Magyar Péter is ezzel tisztában van. Ezért ezt a támadó jellegű stílust a Fidesz-szel szemben még erősebben fenntartja, tehát tisztító tűzön, nem tudom micsoda. Ezek arról szólnak, hogy ha mondjuk le is morzsolódnak szavazók a Tiszáról, vagy kiábrándulnak, ezek a szavazók véletlenül sem mondják azt, hogy lehet, hogy a Fidesz esetében jobb választást lett volna, tehát hogy nem menjenek át a Fideszhez. Egyetlen ez a célja ennek a kommunikációs stílusnak.
És hát látjuk, hogy gőzerővel zajlik a parlamenti munka, már az alaptörvény 17. módosításáról tárgyalnak ma az országgyűlésben. Hát meglátjuk, hogy augusztus 20-án ki lesz Magyarország köztársasági elnöke. Nagyon szépen köszönöm Deák Dánielnek, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.